jó itt van lenni, majdnem 4 hónap után. Különösen élvezem ezt már, mert tavaszias időt, majdnem 25 fokot emelkedett minden, amióta elhagytam Oroszországot. De persze kabátom az lenne, tehát nem az időjárás legnagyobb örömöm, hanem inkább az, hogy mindenkit láttatok, és újra közösségben lehetünk. És hozzam a kinti gyülekezetem szeretetteljes köszöntését, a városban vagy 2 nemzetközi gyülekezet egyikébe járok, ami úgy tanítás meg stílusban úgy éreztem, hogy közelebb áll hozzám, illetve Szentpéterváron az elképesztő áldás, hogy az imaház csak 20 percre van gyalog. Tehát általában, hogyha már valami 1 órára van autóval, az közelének számít, ez később 20 perc gyalog, az már elhanyagolható. És hogy pont arra jöttem, hogy én vagyok beosztva szolgálatra mástér, volt egy kis probléma a kommunikációban, de érdekes módon azért nem sújtott le, mert úgy érzem, hogy a múlt héten kaptam egy igét, amiről úgy éreztem, hogy valamit mondanom kell, akkor nem sejtettem, hogy Sopronba fogom elmondani, és nem Oroszországban, de akkor Isten időzítése nem véletlen volt. Hát azt azért el kell árulnom, hogy fiatal korom elleni, mert szerintem elég tapasztalt vagyok szentesti szolgálatokban, hogy amikor rengeteg Isten tisztelet van karácsonykor, akkor vagy úgy emlékszem, mindig a Szenteste jutott rám. A 25-e valami, az mindig meghívott vendégé volt, nekem a Szenteste jutott. És néha mindig nehéz karácsonyi igével készülni. Miért mondom ezt? Hát ugye arra emlékezünk, hogy Krisztus eljött, azt ünnepeljük, de ha azt nézzük meg, hogy Jézus mire kért meg minket, hogy mire emlékezzünk, akkor a születéséről annyit nem beszélt. Ugye az úrvacsoránál, az utolsó vacsoránál mondja, hogy tegyetek így, törjétek meg a kenyeret, és vegyétek a kelyhet, hogy megemlékezzetek arra, ami itt történt. Aztán Pál apostol 1 Korintus 14, amikor az úrvacsoráról beszél, akkor úgy mondja, hogy és ezzel az Úrnak a halálát és feltámadását hirdessétek, amíg vissza nem jön. Karácsony az szól Jézusnak az első eljöveteléről, de igazság szerint, ami nekünk sokkal többet kellene beszélni, az, hogy mi ez a második eljövetel, ez mikor fog megtörténni, ez miért fontos, és talán, hogyha arra azt ünnepeljük, hogy Jézus eljött testben, akkor érdemes arról is beszélni, az első eljövetelnek milyen jelentősége volt. És az ige, ami nagyon személyesen szólt hozzám, és akkor nem gondoltam, hogy ez egy karácsonyi ige hirdetés lesz, de személyesen megint, ez a Malakiás könyvének az utolsó fejezete volt. Megkérem, akinek van Bibliája, lapozzon oda, és ezt együtt fogjuk felolvasni. Nem tudom, hogy a Károlyban lehet, hogy más a fejezet számozása, de minden esetre a Malakiás könyvének az utolsó 6 verse. Ezt tudom, hogy ahány magyar fordításban Malakiás könyvét annyi különböző módon számozzák, de megkérjük mindenki, hogy fennállva hallgassuk ezt a néhány ige verset. Amikor azt mondja, hogy mert eljön az a nap, lángoló, mint a tüzes kemence, akkor minden büszke és gonosztevő olyan lesz, mint a szalma, és a nap úgy elégeti őket, hogy nem marad sem gyökerük, sem águk, mondja az örökkévaló seregek ura. De számotokra, akik tisztelitek és félitek nevemet, az a nap olyan lesz, mint a hajnal. Felkel az igazságosság napja, és gyógyulást találtok szárnyai alatt, akkor ugrándozva örvendeztek, mint a borjak, amikor kiengedik őket a karámból a legelőre. Letapossátok az istenteleneket, akik hamuvá lesznek talpaitok alatt azon a napon, amelyet én készítek, mondja az örökkévaló seregek ura. Emlékezzetek szolgámnak Mózesnek tanításaira, törvényeire, parancsaira, rendelkezéseire, amelyeket a Hóreb hegyen adtam át nektek, és általa rendeltem Izrael egész népének, és engedelmeskedjetek azoknak. Nézzétek, elküldöm hozzátok Illést a prófétát, mielőtt az örökkévaló nagy és félmetes napja elérkezik. Illés az apák szívét majd a fiak felé fordítja, a fiúk szívét pedig az apjuk felé, hogy ne kelljen teljesen elpusztítanom a földet. Imádkozzunk. Istenünk, nagyon szinte félelmetes, amikor látjuk azt, hogy mit tartalmaz a terved. Egyszerre nagyon bátorító, amikor azt látjuk, hogy milyen helyet szánsz nekünk, azoknak, akik várnak rád, akik akarnak veled találkozni ebben a tervben. És kérlek csak áld meg ezt a néhány gondolatot erre a pár percre, és hiszem, hogy mindannyiunk számára szeretném valamit mondani, és kérlek csak adj nekünk nem csak figyelemben, nem csak az agyunkkal összpontosításra, hanem szívünkben és a nyitottságot arra, hogy készek legyünk ma tőled elfogadni. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Azért gondoltam, hogy ez az ige szakasz, ez illik egy szentestéhez, mivel beszél arról is, amit ilyenkor ünneplünk, de beszél arról is, amire nekünk igazán figyelnünk kell. Érdekes módon Jézus második eljövetelével kezdődik a szakasz, és utána az első eljövetelével zárul le. És azért is érdekesek számunkra ezek a mondatok, mert azok, akikről olvasunk az evangéliumok elején, hogy akik várták Jézust, vagy akik vártak valakit, és mivel Jézus látták, ezért úgy gondolták, hogy Jézus nem az, akire várnak, ezeket a sorokat olvasták el. Ez volt Istennek az utolsó kijelentett szava, mielőtt Jézus megérkezett volna. És ugye a mi Bibliánkban szóvasjuk, hogy eljön Illésnek a napja. Illésről ugye tudjuk, hogy ez a kép, ez Keresztelő Jánosra vonatkozik, aki jött elkészíteni Jézus eljövetelét. Ezt onnan tudjuk, amikor egyszer Jézustól megkérdezték, hogy neki milyen viszony Illés, akkor mondta, hogy az átvitt értelemben utalt arra, hogy János eljött, elvégezte a szolgálatot, de azt csináltak vele, amit akartak. És a mi Bibliánkban ugye ez egy két lapos fordítás, és a történet onnan folytatódik. De volt kb. 4,5 évszázad, amíg emberek vártak arra, hogy ez mikor fog elkövetkezni. Én alapvetően úgy szeretek igét hirdetni, hogy van egy szakasz, és azt kezdjük el kibontani, ezért kezdem a fejezet elején, és még akkor is, hogyha ez az azzal jár, hogy Jézus második eljövetelével kezdjük. De az első vers az használ ilyen kis félelmetes képeket, amikor azt mondja, hogy jön a nap, az a nap, ami lángoló, mint a tűzes kemence. Aki olvasta a jelenések könyvét, az pontosan tudja, hogy ott is Isten ítéletét milyen képi világgal írja le János apostol a proféciáiban. Köszönjük, hogy akkor minden büszke és gonosztevő olyan lesz, mint a szalma, és a nap úgy elégeti őket, hogy nem marad sem gyökerük, sem águk. És ugye ennek egyfelől van egy félelmetes oldala. Amikor arról olvasunk, hogy hozzánk hasonló emberek Isten ítélete alá esnek. Természetesen van egy olyan oldala is, amit valahol emberi módon lehet érteni. Múlt héten olvastam egy cikket egy fényképészről, aki kiadott egy családi albumot. És ennek a fényképésznek a családjában többen az 50-es években különböző internáló táborokban végezték, tehát Recsre kerültek különböző kőbányákba, az Andrássy út 60-ban volt számos okona. Szóval ez a fényképész széles családjából nagyon sok történet, többnyire rémtörténetet hallott arról, hogy hogyan bántak azokkal a foglyokkal, akik oda kerültek. És amikor az ember olvassa azt, hogy milyen ember emberrel hogyan tudott bánni, milyen mértékű szadizmus tudott emberekből előbújni, akkor néha az ember felsóhajt, hogy de ezekkel az emberekkel szemben milyen igazságtétel volt. Ők milyen igazságtétel fognak szembenézni. Aztán, amikor olvastuk a híreket arról, hogy az közel-keleten mik történnek, és az iszlám állam újra előkerült, akkor is eszünkbe jut az, hogy hány ezer ember gyilkoltak le rendszerszerűen, tervszerűen. És amikor az ember nézi ezeket a híreket, vagy a híradásokat, hogy olvassa a híreket, akkor felsorolt, hogy uram, meddig történik ez még? Meddig halnak meg ártatlanok? Meddig történik az, hogy az erőszakosok azt tesznek, amit akarnak? De nem ilyen léptékű, de más jellegű például, hogy most az 50. évforduló annak, hogy az Egyesült Államok egy leghíresebb sorozatgyilkosa először lecsapott az első áldozatára. És valószínűleg tehát nem sikerült kideríteni, hogy ki volt, és valószínűleg nem is fog kiderülni, mert jó esélyel akárki is lett van az elkövető, elhunyt. A három szeméről beszéltek, hogy ki lehetett az, egy viszonylag fiatalon, egy viszont 92 évesen teljes nyugalomban hunyt el. És ilyenkor felvetődött az emberben, hogy hát akkor legalább reméljük, hogy Isten előtt el kellett számolni azzal, amit tett, hogyha annyi ember, annyi család életét tönkretett az, hogy szeretteiket megölte, és semmi igazságtétel nem nézett szembe, akkor reméljük legalább Istennél lesz igazságtétel. De amikor azt látjuk, hogy a mi emberi igazságtételünket szolgálja az a gondolat, hogy Isten igazságot tesz, akkor azt is lássuk meg, hogy a gonosztevőknek és a büszkéknek kik az ellenpontjai. Amikor arról beszélt, hogy de számotokra, akik tisztelitek és félitek nevemet. érdekes módon nem azt mondja, hogy vannak a büszkék és a gonosztevők, és velük szemben nem pedig az alázatosokat és a jótevőket állítja a próféta. Vannak, akik gonoszat tesznek, és vannak, akik félik Isten nevét. Ami azt jelenti, hogy Isten nem feltétlenül úgy látja az embereket, hogy ki az, aki mennyire tesz jót, vagy mennyire tesz gonoszat. Ugye emberként hajlamosak lennék úgy gondolkozni, hogy a jó és a gonosz tevők közé valahova húznánk egy határvonalat, akik kellően jók, azokra úgy ítélnénk, hogy Istennek az irgalma és a megbocsátása vonatkozik, a gonosz tevőkre pedig Isten ítélete. De nagyon világossá válik itt, hogy ebben az igeversben a kegyelem által üdvösség gondolatát veti előre, amikor az ítéletről beszél a próféta. Amikor azt mondja, hogy a felüdülés nem azokra fog vonatkozni, feltétlenül akik annyira jót cselekedtek, vagy akik emberi számítás szerint úgy gondolják, hogy megérdemlik, hanem azokra, akik vártak Istenre, és azokra, akik Istenben hittek. És persze senki ne értsen félre engem, vagy senki ne értsen rosszul, hogyha valaki tisztel és féli Istent, akkor az azt csinálja, ami a negyedik versben le van írva, hogy megemlékezik Isten rendelkezéseiről, és követni akarja azokat, és engedelmeskedni akar azoknak. Az Isten félelem az előbb-utóbb a jónak a tevésébe fog eredményezni. Az Isten félelem előbb-utóbb a jónak a tevését fog eredményezni. De ami nagyon fontos ebből a gondolatban az, hogy nem azok, akik ítélet alá esnek, és azok, akik felüdülnek Isten eljövetelétől, azok között nem egy erkölcsi határvonalat húz. És amikor Isten ítéletére gondolunk, akkor jusson eszünkbe 2 Péter 3.9, amelyik azt mondja, hogy bár várjuk már, hogy mikor legyen igazság, várjuk azt, hogy mikor jön a felüdülés, de Isten, Jézus azért nem jött el még másodszor, az, ami negyedik fejezet első versben, azért nem történt még meg, mert Isten türelmes. Azt mondja, nem azt akar, hogy némelyek elvesztenek. És a némelyek alá értsük egyszerre a gonosztevőket, de értsük azokat is, akik úgy gondolják, hogy azok jó emberek, csak nincsen hitük Istenben, nincsen hitük Jézusnak a megváltó munkájában. És azt mondja, hogy Isten nem akarja ezt, hogy némelyek elvesznek, hogy mindenki üdvösségre jusson. Hogy Istennek a megmentő kegyelme mindenkit elérhessen. És ilyen szempontból, hogyha előre nézünk Jézus következő eljövetelére, amiben most élünk, mert ugye az első eljövetelét már láthatjuk az evangéliumban, az amit ismerhetjük, de amit várunk, amit hittel reménykedünk, hogy megtörténik Jézus második eljövetele, az Isten igéi int minket, hogy nem csak egy olyan jellegű várakozás legyen bennünk, mint amikor a buszra várunk, hogy szeretnénk, hogy megtörténjen, de semmit se tehetünk azért, hogy a busz előbb jöjjön, vagy később. Nem azt mondja, hogy vegyétek észre, hogy az idő az sürget benneteket. Isten azt akarja, hogy véletlenül se vesztene senki a hitetlenség miatt, hanem hogy mindenki üdvösségre jusson. Hogy Isten mindenkit meg tudjon magával békéltetni az ő fiának, Jézusnak a megváltó munkája által. És csak hogy egy gondolatot még beszúrjak azzal kapcsolatban, hogy mit jelent Istenre várni, és erre milyen példák vannak. Erre a karácsony történetben egy gyönyörű példa, Lukács 2.25-től, aztán egy rövid időt fel tudom olvasni. Úgy írja, hogy élt Jeruzsálemben egy Simon nevű igaz és istenfélő ember, aki kitartóan várta az időt, amikor Isten felkarolja Izrael népét. A Szent Szellem állandóan Simeonon nyugodott, és megmutatta neki, hogy nem hal meg addig, amíg nem látja a messiást, akit az örökkévaló küld. Simeont a Szent Szellem éppen akkor vezette a templom területére, amikor Jézus szülei behozták a gyermeket, hogy megtegyék, amit a törvény előírt. Ekkor Simeon a karjába vette a csecsemő Jézust, és így dicsérte Istent. Itt az idő, Uram, és parancsolom, hogy rabszolgádat békében elbocsásd, ahogy megígérted. Mert ma a saját szememmel láttam az üdvösséget, akit elküldtél minden nép szeme láttára, hogy a kijelentés világossága legyen az összes nemzeteknek, és dicsősége népednek, Izraelnek. Jézus apja és anyja nagyon elcsodálkozott ezeken a szavakon. Ezután Simon megáldotta őket. Jézus anyjának, Máriának pedig ezt mondta, nézd ezt a gyermeket, Isten arra rendelte, hogy Izraelben sokan elbukjanak miatta, és sokan felemelkedjenek általa. Arra rendelte, hogy Istentől származó jel legyen, ami sokakból ellenkezést vált ki. Telelkedés átszúrja majd a fájdalom, mint az éles kard. Mindez azért történik, hogy lelepleződjön, mi van az emberek szívében. Ugyanakkor volt a templomban egy 84 éves asszony is. Annának hívták, Fánuel leánya volt. Ásertörzsébe tartozott, és 7 évi házasság után maradt özvegyen. nem hagyta el a templom területét, hanem éjjel-nappal Isten szolgált a bőtölésre és imádkozással. Abban az órában Anna is odalépett hozzájuk, hálát adott Istennek, azután mindazoknak beszélt Jézusról, akik Jeruzsálem megváltását várták. De láthatjuk, hogy, és nagyon szívültött, amikor olvastam, hogy nem csak az, ahogyan Simon és Anna várták Jézust, hanem az is, ahogyan Isten beszélt hozzájuk. A 25. vers úgy azt írja Simonról, hogy a Szent Szellem állandóan rajta nyugodott, hogy Isten szellem őt vezette. És vegyük észre, hogy mennyivel pünkösd előtt vagyunk. De mégis azoknak, akik Isten keresték, Isten valami módot talált arra, hogy felüdítse őket, hogy beszéljen hozzájuk. Akikben egy aktív várakozásban voltak, akik a szívüket arra állították rá, hogy lássák Isten ígéreteit valóra válni, azoknak Isten talált egy módot arra, hogy vezesse őket és beszéljen hozzájuk. És amikor arra gondolunk, hogy nekünk, akik bízhatunk abban, hogy üdvösségünk van, hiszem 1 János 5.13 alapján, mit jelent majd az, hogyha mi az, ami el ilyen aktív várakozással tekinthetünk. A második vers két képet hoz fel. Az egyik, amit mondja, említ, az, hogy az a nap olyan lesz, mint a hajnal, felkel az igazságosabb napja, és gyógyulást találunk szárnyai alatt. Hát az, amikor várunk a napra, azt most én nagyon át tudom érezni. Most tényleg úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 10 óra körül kell fel a nap, és délután 1:30-kor elkezdődik a naplemente. És mondjuk az elmúlt másfél hónapban átlagosan hetente egyszer láttam a napot. És ugye amikor ilyenkor a nap így áttör a felhőkön, és valami világosságot látni, akkor megáll a félváros, és mindenki próbálja azt a napot kiélvezni, ami éppen adatik abban a pillanatban. És talán hasznos lennünk ez szellemileg megérteni ezt a képet, hogy ebben az esetben azok várják igazán napot, akiket zavar a sötétség abban a helyzetben. Hogyha én most tizenéves korom elején lennék, amikor sokkal bensőségesebb kapcsolatom az a számítógépes játékokhoz, mint később életemben, akkor lehet, hogy még a nap hiány annyira nem zavart volna. Úgy lettem volna, hogy a szobámban így is, meg úgy is el lehetek. De most, hogy úgy gondolom, hogy számomra természetes közeg az, amikor éjszakákról és nappalokra oszlik a nap, és nem tudom, valamennyire szeretek a természetben lenni, a nap hiány a zavar. Mert hál' Istennek meg kiléptem abból a korból, amikor attól függetlenül is el tudok lenni. És azt mondja, hogy azoknak, akik realizálják azt, hogy ez a sötétség, ami is körbevesz minket, a sötétség az, hogy Isten neve olyan sok helyen körülöttük nincsen felemelve, ami egy tényállás nagyon sokunk életében, hogy amit látunk maga körül, meg azokban az emberek, vagy körülöttünk, hogy ők sokszor a beszédükben, ahogyan élik az életüket, nem Isten nevét emelik fel, amikor próbálunk beszélni arról, hogy hogyan akarunk dolgokat megélni, akkor látjuk, hogy Isten igazsága gyakran nincsen felemelve. Amikor próbálunk komolyan venni azt, ami tegnap az ima órán elhangzott, hogy nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és próbálunk úgy proaktívak lenni a megbocsátásban, hogy abban, hogy a számunkra nem feltétlenül szimpatikus embereket is szeretettel közelítsünk, akkor gyakran abban ütközünk be, hogy Isten szeretete nincsen felemelve körülöttünk. És ha azt látjuk, hogy Isten igazság, Isten szeretete, Isten neve nem ragyog be mindent, akkor igenis lehet az a várakozásunk, hogy amikor ez valóra válik, akkor az felüdít minket. A másik kép, amit használ, azt mondja, hogy ugrándozva örvendeztek, mint a borjak, amikor kiengedik őket a karámból, és a legelőre. Ugye mit mond Jézus János 10-ben, hogy aki őt követi, az ki és bejár, és legelőre talál. Ugye Jézus munkáját vetíti előre. De ismét ahhoz, hogy számunkra jelentsen, vagy számunkra egy várakozás legyen az, hogy mi Jézustól kapjunk, Jézus legyen a pásztorunk, aki visz minket, és akinek az oltalma alatt élünk, ez először jelen kell legyen az, hogy érezzük a szorongattatást, ami Jézuson kívül van. És ha az itt levő testvéreket kihívhatom egy kérdés, amin gondolkodjunk el. Mert hiszem, hogy a karácsony akkor jelentett számunkra igazán valamit, hogyha ténylegesen várunk valamit Isten munkából. Hogyha csak visszatekintünk arra, hogy Jézus eljött, akkor az olyan lenne, mintha úrvacsorát anélkül vennénk, hogy Jézus eljövetelét hirdetnénk. Ugye azt mondja Pál, az Úrnak halálát és feltámadását hirdessétek, amíg el nem jön. Nekünk is karácsonykor Jézus születéséről kell megemlékeznünk, és azt kell hirdetnünk, egészen addig, amíg a következő eljöveteleit nem lesz. És tényleg csak mindenkinek szeretném a szívére kötni, hogy vagyunk ma a te szívünkben. Mert az tény, hogy van szorongattatás az életünkben, és tény, hogy van körülöttünk sötétség. De vágyunk-e arra, hogy kapjunk több világosságot? Vágyunk-e arra, hogy Jézus vigyen minket ki a szorongattatásból olyan helyre, ahol legelőre találunk és táplálékot kapunk? Mert láthatjuk Simon történetéből, hogy egy olyan korszakban élt, amikor a Szent Szellemnek egészen más viszonya volt a hívőkhöz, mint ma. De mégis Isten látta az ő szívét, és Isten beszélt hozzá, és Isten világossá tett számára dolgokat, amiket testben vagy elmében nem ismerhetett volna fel, vagy nem láthatott meg. Voltak emberek, akikben ott volt a várakozás, hogy majd eljön, és amíg nem is pont úgy, ahogyan azt később láthatták volna, de Isten ezt közel vitte hozzájuk. 1 János 3 első versei mondják azt, hogy ha megvan bennünk az a reménység, hogy Isten meglátjuk, mert önmagában a reménység is megtisztít minket. És az idő rövidsége miatt csak hadd ugorjak a fejezet végére, 5.-6. vers az, ahol érdekes módon úgy vetíti előre Jézus másik eljövetelét, hogy most gyorsan még megemlíti, hogy lesz az első is. Szóval nézzétek, elküldöm hozzátok Illést a prófétát, mielőtt az örökkévaló nagy és félmetes napja elérkezik. Illés az apák szívét majd a fiak felé fordítja, a fiúk szívét pedig apjuk felé, hogy ne kelljen teljesen elpusztítanom a földet. Vagy az új fordítás aztán úgy fogalmaz, hogy ítéletlen sújtsam a földet, amikor visszajövök. És megint csak láthatjuk, milyen Istennek a szíve. Amikor arról beszél, hogy lesz az a nap, amikor a fekete és a fehér el fog válni, amikor az Isten félők és nem félők között nyilvánvalóvá lesz a különbség. Azt lehet látni, hogy még miért az ítéletről beszél, arról is beszél, hogy lesz, aki készít utat. Eljön keresztelő János, készíti az utat, de utána, ahogy ő maga is mondta, jön, aki sokkal nagyobb nála. És amit az evangéliumból olvasodok, amit Jézus megtett, az nem más, mint azzal egyenlő, hogy Isten a mennyek a kapuját olyan szélesre tárta, amennyire csak lehet. Tehát olvashatunk olyan emberekről, akik Jézus előtt éltek, és üdvösségre jutottak, de azt hiszem mindenkinek, aki a Bibliát olvasod, rájté, hogy pontosan milyen hit különböztette meg az Ószövetség hithőseit mindenki mástól. A Jelenések 13.8 alapján tudjuk, hogy már Jézus a történelmek azon a pontján lépett be az emberiség történelmébe, a bárány már a világ teremtésének alapja előtt feláldoztatott. Azok, akikről olvashatunk a hithősök között a zsidók 11-ben, azokról is tudhatjuk, hogy Jézus vére által lett üdvösségük nekük is, még azt így pontosan nem is tudták. A bárány akkor már feláldoztatott. De az a munka, ami Jézus azáltal érte, hogy testben eljött közénk, annyira szélesre tárt, annyira lehetővé tette mindenkinek az üdvösségét, amennyire csak Isten számára lehetséges volt. Hogy egyszerűen hogy az ő igazság és az ő kegyelme egyszerre jelenhessen meg. Ugye a fiú megjelent el kegyelemmel és igazsággal, hogy kezdődik János evangéliuma. És Isten mondja, hogy eljön a nap, amikor már nem tudtam többet várni, amikor nem tudtam tovább kitárni a karjaimat, de mielőtt ez a nap eljön, mielőtt nem lesz más választásom, úgy döntött Isten, hogy még a lehető legszélesebb módon, a lehető legnyilvánvalóbb módon felkínálja a kegyelmet mindenkinek az ő fiában, akiről ugye azt olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy nem holmi zugolyban végezte az ő munkáit, hanem mindenkiről nyilvánvalóan. És csak így az igehirdetés vége felé közeledve, tényleg csak két dolgot hadd kössek mindenki szívére. Az egyik az, hogy vegyük észre, hogy Isten sürgetni akar bennünket. Azt mondja, ma van az üdvösség napja. Ez az üdvösség, amiről az 5.-6. vers beszél, az Istennek az a munkája, ez számunkra már készen áll. Le van írva ahány módon be lehetett bizonyítani, hogy Jézus itt volt, be van nekünk bizonyítva. Láttuk Isten munkáját az ő gyülekezeteiben, láttuk Isten munkáját a mi életünkben. Azt mondja Isten, hogy ahogyan vártok arra, hogy majd én legközelebb eljövök, vegyétek észre, hogy mennyi minden történt, és mennyi minden van a kezetekben ahhoz, hogy aktívan várjatok erre. Másik dolog, amit szeretnék mindenkinek a figyelmébe ajánlani, az, hogy abban, ahogyan élünk, és amennyire távolinak érezzük Istent, vagy éppen közelinek, megvan a lehetőségünk arra, hogy egyfajta Simeonként éljünk, hogy a környezetünk, az élethelyzetünk, a korunk, bizonyos szellemi dolgok körülöttünk lehet, hogy megnehezítik az életünket, lehet, hogy homályosra teszik a látásunkat, de lehet az az aktív várakozás bennünk, amitől aztán megtapasztaljuk Istennek egy olyan munkáját, ami egészen rendkívüli, és lehet, hogy valamit úgy nem látunk eljönni, ahogyan az, hogy teljes valóságában ki fog nézni, de másfelől Isten képes hozzánk elhozni már valamit abból. Ismételjem, amit idéztem János első leveléből, hogy az a reménység, hogy előre tekintünk abba, hogy Jézusra találkozni fogunk, hogy vele leszünk. Hogy a mi örök életünkben nem az lesz a legnagyszerűbb dolog, hogy elkerültük az ítéletet, vagy hogy már nem lesz rajtunk többé betegség, hanem az, hogy Jézussal leszünk. Hogyha erre van egy örömteli várakozásunk, az megtisztít minket, és átformálja szívünket. És ezzel gondolattal szeretnék egy áldott karácsonyt kívánni, ahol tényleg Isten áldását kapjuk meg. Amen.